nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. And she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat for. And oh, I can feel the night slipping by, oh, away from me. And oh, I saw the light in her eyes as she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. Dance all night. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Balázs Krisztián, ifjúsági olimpiai arany, ezüst és bronzérmes, korosztályos Európa-bajnoki arany, ezüst és bronzérmes, korosztályos világbajnoki bronzérmes, és hát számításaim szerint olyan tízszeres magyar bajnok tornász. Biztos kihagytam valamit, nem Krisztián?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én is köszönöm Tibi a meghívást. Ezek nagyjából a mindegyik eredményem lényeges és nagyon közel áll hozzám, de ezek talán a legmeghatározóbbak a pályafutásomat illetően.
Kezdjük azzal, hogy hogy kerül egy úszó a tornacsarnokba? Mert ha jól emlékszem, akkor az első igazán komolyan vett sportágad az úszás volt.
Igen, ez elég egyszerűen történt, mint említetted, úszással kezdtem, és ráadásul hál' Istennek jól is ment, szép sikereket tudtam ott is elérni, viszont a Fradi sporttelepén az úszoda és a tornaterem elég közel van egymáshoz, és úszóedzések után mindig a szüleimmel átmentünk, és én nagyon szerettem volna nézni a tornát. De akkor még úgy voltunk vele, hogy megy az úszás, igazából nagyon szerettem is, de azért úgy mégis tetszett a torna, ugye ott a szivacsgödör, trambulin, szaltók, stb. És ez így abba is maradt, és általános iskolába egy tornaedző eljött egy toborzást tartani, még a Vajda Péter iskolába, és ott alkalmasnak találtak a férfi torna sportágára, és meghívtak egy edzésre, hogy menjek el, és próbáljam ki magam. Azt tudni kell, hogy én itt már 7-8 éves lehettem, és azért a tornát azt elég korán kell kezdeni. Nekünk most volt 4 éves tanítványunk, tehát azért egy pici lemaradással indultam, de hál' Istennek nagyon gyorsan sikerült ezt behozni, és fel tudtam zárkozni a többiekhez. És igazából így jött a torna. Egy ideig üztem mind a kettőt párhuzamosan, tehát tornáztam is, meg úsztam is. Aztán a szüleim válaszút elé állítottak, és mondták, hogy hát ez így nem mehet tovább, hogy a két sportág, ráadásul elég komolyan, ugye még ott van a tanulás is, és akkor egyet válasszak, amit elengedek, és hát akkor én ugye mondtam, hogy a tanulást azt elengedném, de azért hál' Istennek ezt nem engedték, most már így felnőtt fejjel, azt mondom, hogy még nyilván ez egy vicc volt, és akkor így maradt a torna.
2009-et írunk nagyjából ezekben az időszakokban. Egy picivel később nekem akkor volt egy olyan lehetőségem, hogy televízió műsort készítettem egy csatornán, és sokat jártam a Fradi tornacsarnokába, akkor jártam a KSI-be, a tornacsarnokba, és ott hívta fel a figyelmemet Nagy Zoltán és Puskás Péter, őket idézem, van itt egy fiú, aki akkora, mint egy vizsla ülve, de olimpiai bajnok lesz. És rád mutattak. És utána megnéztem egy-két gyakorlatodat, és azt tűnt fel, hogy például az ugrásnál, amikor elléptél annyit, mint egy gyufás doboz, nem hosszában, keresztben,
igen.
És el voltál keseredve, hogy milyen borzasztó gyakorlat, és úgy álltál a dobogó tetején, megnyerve azt a szert, mint aki kitöltötte az ötös lottót, ki is húzták a számokat, de nem dobta be a szelvényt. Ennyire maximalista vagy?
Igen, ez a maximalizmus, ez már elég korán elkezdődött bennem. Megmondom őszintén, erre a pillanatra én nem emlékszem, de nagyon jó, hogy felidézted. Mindig is maximalista voltam az élet jelentős területein, és arra törekedtem, illetve mai napig arra törekszem, hogy amit csinálok, azt tényleg úgy csináljam. De ez a tornára nagyon igaz volt. És az eredményre visszakanyarodva, nagyon sokszor volt az bennem, hogy tényleg sikerült elérni egy jó eredményt, adott esetben felálltam a dobogó legfelső fokára, de egy olyan gyakorlattal, amivel azt éreztem, hogy ezzel nem hoztam ki magamból a maximumot. És akkor én elégedetlen voltam, hiába lettem első, viszont volt ez fordítva is, hogy azt éreztem, hogy tényleg a lehető legjobban versenyeztem, ennél többet már nem tudtam volna megtenni, és nem lettem mondjuk csak, vagy idézőjelben csak harmadik, mondjuk egy világkupán, viszont akkor elégedettség volt benne, mert tudtam, hogy én amit tudtam, azt megtettem, a munkát elvégeztem, beletettem a fáradalmakat, és ez most ennyire volt elég.
Akkoriban azt mondtad, hogy a példaképet Berki Krisztián, aki ugye lólengésben ért fel a csúcsra, neked pedig, hát nem akarlak megbántani, de szerintem a pályafutásod alatt a leggyengébb szered a ló volt.
Így van, persze, hát ezzel én is tisztában vagyok, példaképen volt, hiszen tényleg az eredmény, amit elért, vagy eredmények, azokat szerintem nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri a Krisztiánt, hál' Istennek én is egy nagyon jó személyes kapcsolatban lehetek vele, akár heti vagy napi szinten, viszont nekem tényleg a lólengés volt a leggyengébb szerem. Nem volt kiemelkedően gyenge, viszont hogyha választani kellett, akkor az volt a leggyengébb. Ez adódik a alkatomból is talán, hiszen azért én egy alacsonyabb termet vagyok, kicsit szélesebb háttal, rövidebb kezekkel. Ha megnézzük például a Krisztiánt, maradjunk a példánál, ő egy magasabb, hosszabb kezű versenyző volt, úgyhogy nekem a lólengés volt az, ami kevésbé ment, de azért ott is sikerült haladni.
Igen, ezzel szemben a nyújtó volt talán a kedvenc szered, és Puskás Péter fedezett fel, ugye? Ő mondta azt, hogy annak ellenére, hogy van ez a pici ellentmondás, hogy a nyújtó nagyon megy, a ló kevésbé, hogy mégis egy hatszeres tornász vagy, egy igazi univerzális sportember. Hogy lehetett ezt, tudom, hogy heti 30 óra edzéssel, de hogy lehetett ezt úgy szinten tartani, hogy versenyről versenyre, világkupáról világkupára az ember mindig a maximumot nyújtsa, már pedig ezt tette.
Igen, annak ellenére, hogy a lólengés volt a leggyengébb szerem, azért, ahogy említetted, egy hatszeres tornász voltam. Tehát összetettbe is sikerült kiemelkedő eredményeket elérni, és pont ezért nem engedhettem meg magamnak azt, hogy teljesen elengedem azt a szert, hiszen a top élvonalba, az élmezőnybe, ott már tényleg minden tized számít, és minden tizedért vérverejtékkel meg kell küzdeni, és tisztában voltam, hogy a hiába nem megy, muszáj erőltetni, és tényleg nyomni kell, mert így tudok összetettbe fennmaradni. Aztán az, hogy szerenként sikerült még jó eredményeket elérni, akár nyújton, tényleg ugye az volt a kedvenc szerem egy idő után, mert nekem először a talaj volt nagyon sokáig, 2018-19-ig, az ifjúsági olimpiáig, és ott én törött bokával versenyeztem, megértem el azokat az eredményeket, és ez azt eredményez, hogy utána sokáig nem tudtam úgy talajozni, ahogy talajozni, ugrani, lábamat használni, lábszerekre menni, ahogy az előtt, és ott egy picit, nem azt mondom, hogy visszafejlődtem, de is stagnáltam. És akkor ugye több időt fektettünk a korlátra, a nyújtóra, a gyenge pontokra, a lólengésre, és akkor ezek szépen felerősödtek.
Azt vettem észre a versenyeken, hogy a bírák, majd megerősítesz vagy cáfolsz, szimpatizálnak veled. Többször láttam azt, hogy egy-egy gyakorlatod után oda mentél egy bíróhoz, és beszélgetettek arról, hogy milyen volt a gyakorlat. Nem reklamáltál, hogy miért ennyi pontot adott, hanem kérted a tanácsát. Most, hogy már te is bíró vagy, vagy ha jól tudom, akkor elvégezted most már a nemzetközi bírói sulit. Te hogy viszonyulsz a versenyzőkhöz?
Igen, ez egy tudatos, hát mondhatni, döntés volt, amióta eszemet tudom, hogy a bírókkal jó kapcsolatot kell ápolni, és most nem azért, hogy tényleg menjek, és úgymond túl jó viszonyban legyek velük, gondolod, hogy mire értek, hanem mivel tényleg ez egy szubjektív sportág, ezért nagyon sok az eldöntendő dolog, akár a javamra, akár csúnyán szóval ellenemre, és engem ez mindig is érdekelt egyrészt, hogy mi az, amit javíthatok a teljesítményemen, mik a gyenge pontok, mi az, ami jó, amit meg kell tartani, és én mindig is igyekeztem jó kapcsolatot ápolni a bírókkal, és ahogy említetted, ez sikerült is, hiszen tényleg pályafutásom közepétől, tehát ahonnan elkezdtem érni elérni a jelentős eredményeket, ott minden nemzetbírójával tényleg jó kapcsolatot ápoltam.
Nem csak a bírókkal volt jó kapcsolatot, hanem amennyire én észrevettem a többi sportolóval, akik akár ellenfélként, akár csapattársként voltak veled, akár az edzőkkel is. Lehet ezt eredeztetni onnan, hogy ti Erdélyből származtok, ugye a szüleid 2000-ben költöztek Magyarországra, és hogy egy picit másként neveltek ők téged, mint a budapesti gyerekeket. Lehet ezt
innen? Biztos vagyok benne, hiszen rengeteg olyan dolgot kaptam a szüleimtől, ami tényleg Erdélyhez, vagy ehhez a neveltetéshez, ehhez a habitushoz köthető, és végtelenül hálás vagyok, és leszek is nekik mindig. Mindenért, amit értem tettek, hiszen nélkülük nem lehetnék most az, aki, és nem tarthatnék ott. Viszont egy nyitottabb típus vagyok egyébként is, tehát én nagyon szeretek barátkozni, ismerkedni, tényleg beszélgetni, úgyhogy nagyon jó évek voltak ezek, amikor külföldi versenyzőkkel, edzőkkel is tényleg úgy tudtuk tartani a kapcsolatot, hogy tényleg mentünk hétről hétre világkupára, és szinte már ugye barátok lettünk.
Balázs Krisztiánnal beszélgetünk, ifjúsági olimpiai bajnok, tornász volt. Nehéz ezt kimondani, mert és engem nagyon megráz az a történet, ami veled megesett. 2025. januárjában egy gyógyíthatatlan betegség nyomán az orvosok azt javasolták, hogy azonnal hagyd abba a tornát, mert hogy a privát életedre is befolyással lehet. Mi történt pontosan?
Ez egy úgynevezett mielopátia, azaz gerincvelő betegség. Van 3 törött csigolyám, és az nyomja a gerincvelőt, és ez elég nagy kockázatokkal jár. Jól mondtad, igen, a civil életre is, hiszen ez nem egy olyan dolog, hogy az embernek fáj a válla, és akkor összeszorítja a fogát, és megy tovább, hanem hogyha az a gerincvelő elszakad, akkor ez tényleg hosszú távon bélyeget nyom az életemre, hiszen ugye bénulás veszély. Nagyon nehéz volt.
15 évig az ember életét a torna tölti ki, heti 30 órában a tornacsarnokban van, versenyről versenyre utazik. Egyedül föl lehet ezt dolgozni, vagy kérted szakember segítségét?
Nem lehet szerintem ezt egyedül. Szakemberrel dolgozom, hála a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hiszen ők támogattak pályafutásom alatt is, és mai napig, és ők adták a lehetőséget, hogy sportpszichológussal dolgozhatok együtt, illetve klubom a Ferencvárosi Tornaklub és a Magyar Tornaszövetség is végtelen támogatásban részesít. Azóta is, hogy abba hagytam, de nagyon nehéz ezt feldolgozni, és most már eltelt lassan másfél év, de még mindig nem sikerült, teljesen úgy érzem.
Mennyit segített a hit? Mert tudjuk, hogy elsáldozó voltál, bérmálkoztál, a hívők gyakran láthatnak a vasárnapi miséken a templomban közreműködni, segítkezni. Hogy mennyiben tudtál építkezni ebből?
Szerintem nagyon. És próbálom ezt mai napig úgy, hogy azért én is keresem a miérteket. Tudom, hogy nem mindig szükséges, de azért bennem is nagyon sokszor felmerült, hogy tényleg ennek miért most kellett megtörténnie, miért akkor, amikor tényleg a nehéz munka úgy volt, úgymond el volt végezve, tehát 15 évet beletettem a sportba, és most jött volna tényleg az, hogy jó eredményeket lehet elérni, de én hálás vagyok azért, hogy ez így kiderült, és ugye ennek lehetett volna sokkal rosszabb vége is. Én azt mondom, hogy a Jóisten ő tényleg mindig velem van, és nagyon segít engem, még akkor is, amikor sokszor nem érzem, vagy amikor egy picit magam alatt vagyok. Én azért kaptam mindenből sokat, tehát jóból is, rosszból is. Azért az eredményeket, ahogy így felsoroltad, tényleg szép hosszú lista, rengeteg érem, mindezek mellett rengeteg utazás, rengeteg élmény, tehát jóból is kijárt a sok, de azt nem gondoltam volna, hogy így fog véget érni a pályafutásom, és hogy ez így fog történni.
Szerencse a bal szerencsében, hogy amikor kiderült, akkor már részben folyamatban volt a szakmaszerzés, részben pedig még a későbbiekben is folytattad ezt. Mikor döntötted el, hogy edzőként, később pedig majd mestertanárként, vagy akár nemzetközi bíróként folytatod?
Érettségi után én egyből beiratkoztam a testnevelési egyetemre, és felvételt is nyertem edző szakra.
Ott is maximalista voltam magaddal szemben, mert ott azért megengedtél egy-egy négyest.
Hát ott nagyon örültem a négyeseknek, hogy maradjunk őszinték, de egyébként igen, ott is törekedtem, tehát csúszni nem csúsztam. Az fontos szempont volt nekem. Szóval beiratkoztam a testnevelési egyetemre, 3 év alatt meg is sikerült szereznem az első diplomát. Utána kimaradt egy év, mert nem indult az a képzés, amire szerettem volna menni, és utána jelentkeztem a mesterpedagógus képzésre, ami egy picit azért nehéz volt, mert ez egy egyéves levelező képzés, és azt tudni kell, hogy ez nappali tagozaton, ez 5,5 év. És az 5,5 évet azt beletették egy év levelezőbe, úgyhogy ez egy nagyon mozgalmas évem, illetve évünk volt, akikkel együtt jártam, de hál' Istennek azt is sikerült csúsztatás nélkül megcsinálni. És akkor ezután jött a nemzetközi bíráskodás, ugye adta magát egyrészt, másrészt pedig azért nem szeretek tétlen lenni, tehát azért szeretem mindig maximálisan élni a lehetőségeket, illetve kihasználni a lehetőségeket. Úgyhogy utána azt sikerült megszereznem, egyébként már voltam nemzetközi versenyen is, tehát hogy elindult ez a karrier vagy pályafutás, meg most megyek is a srácokkal világkupára, és nagyon érdekes, hogy tényleg azokkal az emberekkel megyek, akikkel felnőttem, és 15 évig nap mint nap szenvedtünk, meg edzettünk a teremben, most ugyanúgy megyek velük versenyre, hogy eddig mentem, csak most nem a szerre megyek fel, hanem velem fognak szembeállni, és nekem jelentkeznek be.
Ha már említetted ezt a mesterpedagógus szakot, amit elvégeztél, ugye bekerültél a Ferencvárosba edzőként egészen kicsi gyerekekhez. Hogy működik a mesterpedagógus és az egészen kicsi gyerekek kapcsolata? Hogy találod meg velük a közös nyelvet? Úgyhogy van a zsebedben egy diploma arról, hogy meg kell találni velük a közös nyelvet.
Igen, nagyon jó, hogy van a zsebembe ez a diploma, de azért nem tudom így se felvenni a versenyt azokkal, akiknek esetleg nincs meg ez a diplomájuk, és mégis 20-30 éve a teremben dolgoznak edzőként, és több generációt végigvittek már. Nagyon nehéz, ez egy teljesen más habitust igényel, és tényleg azt hallom mindenhonnan, hogy ezzel a korosztályon a legnehezebb, és hogyha ezt megtanulom, akkor utána már csak könnyebb dolgom lesz. Próbálok pedagógiailag is jó szakember lenni. Szakmailag úgy érzem, hogy azért tudok hozzáadni a tornászokhoz egy-egy jó tanáccsal, mert azért tényleg az évek, a rutin, a rengeteg érzés gyakorlat, tehát hogy azért mindig van, amit még így kiadnék magamból, illetve szeretnék tovább menni ezen az úton, hiszen szeptembertől még egy mesterképzést kezdek a testnevelési egyetemen, sportmentál tréner, mentál coach nevezetű képzést, ami szintén ugye sporttal közeli, és mégiscsak a mentális részével foglalkozik.
A maximalizmusodat figyelembe véve őszintén jó edző vagy?
Hát én most nem mondhatom magamról, hogy jó edző vagyok, ezt más kell megkérdezni. Igyekszem jó edző lenni, nyilván nekem is vannak rosszabb, jobb napjaim, nekem is vannak hibáim. Nagyon sokszor van, hogy hazamegyek egy edzés után, és átgondolom, hogy ezt lehet, hogy máshogy kellett volna csinálni, de szerintem ez így normális, mert azért az önreflexió az elengedhetetlen ebben a szakmában is.
A vizualizáció, ami gyakorlatilag végigkísérte a pályafutásodat, hogy mindig kívülről láttad magad, és mindig nagyon kritikus voltál magaddal szemben, és ebben profivá váltál, az mennyit segít? Tehát amikor így este hazamész egy ilyen nagyon nehéz korosztállyal való együtt munka után, akkor mi az, amit mérlegre teszel?
Rengeteget segít a vizualizáció, és egyébként ez az egész pályafutásomat kísérte, hiszen én rendszeresen alkalmaztam ezt a technikát, és tényleg bátran mondhatom, hogy ez az egyik legjobb fejlesztő módszer, de így ezekben a napokban annyira nem használom, mert még annyira picik a fiúk meg a tornászok, hogy egyenlőre itt most még csak teljesen az alapok tanításával foglalkozunk, de amikor oda eljutunk, akkor mindenféleképpen fogom.
Milyenek ezek a mostani 4-5-6-7-8 éves gyerekek? Mire kell neked külön figyelned azon túl, hogy a testtartása jó legyen? Egyébként vagányak? Odafigyelnek? Szeretnek téged? Mobiltelefon van náluk? Vagy szóval...
Hál' Istennek azért szeretnek, és jó kapcsolatot ápolok velük. Talán nem lep meg, hogyha azt mondom, hogy tudok szigorú lenni, de úgy gondolom, hogy ennek megvan a helye és a miértje. Tehát azért általában jó hangulatban mennek az edzések, de pont ezért is, amit kérdeztél, hogy milyenek, azért mi teljesen mások voltunk, tehát látom a gyerekeket, amikor például tanítási gyakorlatra mentem a diploma megszerzésem alatt egy általános iskolába vagy egy gimnáziumba, azért nincs meg bennük az a fegyelem és az a tisztelet, ami az én véleményem szerint szükséges. Viszont ezek a tornász fiúk már ugye elég korán oda kerültek hozzánk, és tulajdonképpen mivel ebben nőnek fel, ezért bennük megvan ez a tisztelet, ez a fegyelem, ami szükséges. Azt mondanám, hogy az élsporthoz, de szerintem ez már a mindennapi, illetve a hétköznapi életbe is sajnos kezd kikopni, és én ennek nagyon örülök, hogy a sport ezt egy picit vissza tudja adni, és tényleg mindenkit arra bátorítanék, hogy sportoltassa a gyermeket. Nyilván azt mondom tornászként, hogy a torna a legjobb, de tényleg bármilyen más sport, mert kitartást, önfegyelmet, tiszteletet, rengeteg mindenre megtanít.
Alázat, szorgalom van bennük?
Rengeteg.
Érdekes, hogy Nagy Zoltánnal tulajdonképpen az edződdel lehet, hogy több időt töltöttél, mint a családoddal.
Biztos vagyok benne.
Most pedig kollégák vagytok.
Igen, ez is egy... És most nem azért sóhajtok, mert nem szeretek vele dolgozni, hanem pont az ellenkezője, hogy ez is egy picit így most így beszélünk erről, és így hevesebben ver a szívem, mert tényleg előttem vannak azok az évek, amiket így mi eltöltöttünk az elejétől, főleg akkor, amikor én még fiatal voltam, és megmondom őszintén, nem volt meg rengetegszer a tisztelet, és azért kamaszkoromban biztos, hogy én saját magamnak lekevertem volna egy-két maflást, de hát ugye ezt most már nem lehet, tehát hogy félreértés ne essék, szóval, hogy ő igazából felnevelt engem, talán ezzel nem túlzok, és tényleg többet voltam vele, mint a szüleimmel, és most kollégák vagyunk, ami nagyon jó, mert ugyanúgy találkozunk minden nap, ugyanúgy beszélünk, a termen kívül is csinálunk programokat, meg azért úgy tartjuk a kapcsolatot, tehát hogy azért messze menőleg, és ez egy több, meg egy jobb kapcsolat, mint egy általános kollega, de azért szerintem ezt ő is elég nehezen viselte.
Balázs Krisztiánnal beszélgetünk, korábbi tornász, jelenleg edző, illetve most már mesterpedagógus és nemzetközi bíró, és sokszor említed a szüleidet, és valahol azt olvastam, hogy nagyon-nagyon hosszú ideig együtt is laktatok, ugye van egy testvéred, egy húgod is, és valahogy nekem úgy tűnt, hogy egy jó ideig megmarad majd ez az együtt lakás, mert hát egyrészt anyu nagyon jól főz.
Hát anya nagyon. Bár igyekszem most már én is.
De mégiscsak elköltöztél, és arra vagyok kíváncsi, hogy aki ilyen hosszan, ugye egészen más életrenddel, beosztással, éppen csak hazaesve, reggel már korán előve, egyszer csak elköltözik otthonról, akkor honnan tudja például, hogy kell bekapcsolni a mosógépet, hány fokra, mikró, hogy működik, hűtő, ha nyitva hagyom, leolvadt, szóval, hogy kezdted ezen álló életedet?
Szerencsére ezekre a ChatGPT mind tudja a választ. Úgyhogy az előfizetésem az elég aktív, viccet félretéve, igen, rengeteget mindent köszönhetek a szüleimnek, és ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, illetve a családomnak, közeli rokonaimnak. Igazából én ugye otthon nemrég költöztem el, otthon laktam, de mégse voltam sokat otthon. Tehát, hogy azért vagy táborban voltam, vagy versenyen voltam, vagy reggel elmentem edzésre, este hazajöttem, viszont ezekben az időszakokban is éreztem mindig a szülői támogatást, az, hogy vár mindig a meleg otthon, a szeretet, és tényleg édesanyám is pazarul főz. Minden nap kaptam meleg ételt, ebédet, stb. Mindig csomagolt, készített, de sose fogom elfelejteni, amikor először mutatta, hogy egy táborra hogy kell bepakolni. Tehát, hogy ezeket én mind végigvittem az életbe, és a maximalizmusomat szerintem azt bőven neki is, illetve a szüleimnek köszönhetem. Viszont igen, eljött az idő, hogy most már azért úgy nagyon szívesen önállósodtam, tekintve arra is, ugye, hogy befejeződött az aktív pályafutásom. Ezt is egy olyan dolognak éreztem, ami miatt ennek meg kell így történnie, illetve azért most már én is 24 éves vagyok, és elfogadom, hogy a segítségre van szükségem, meg szeretem, hogyha támogatnak, de azért én a saját lábamon, hála drága jó Istennek, azért szeretek állni.
Ha már a szülők, vannak olyan sportolók, akik már kiskoruktól kezdve nem szeretik, hogyha a szülők ott vannak a versenyen. Te hogy voltál ezzel?
Engem abszolút nem zavart. Abszolút nem zavart. Nyilván ez azért is, mert a szüleim sose szóltak bele. Tehát ők eljöttek, szurkoltak, ha ügyes voltam, megöleltek, ha rontottam, megöleltek. Tehát, hogy mindig ott voltak támaszként. Hozzáteszem, rengeteg versenyemre eljöttek, tehát Buenos Aires-től elkezdve Dél-Amerika,
komolyan török volt. Teher lehetett.
Igen, de azért ott voltak, támogattak. Igyekszem nekik ezt most már így visszaadni, amennyire tudom, meg így segíteni őket, amikor van rá lehetőségem, de tényleg végig kísértek, és engem sosem zavart.
Más aspektusból a szülők, most mint edző, milyen a viszonyod a tanítványaid szüleivel?
Hál' Istennek azért a csapatban azt kell mondom, hogy nagyon korrektek a szülők, mert tényleg könnyű velük dolgozni, együttműködni, és megvannak azok az alapértékek, amiket szem előtt tartva tudunk haladni azon az úton, ami szükséges az élsporthoz.
Beszéljünk egy picit még Erdélyről, mert mindig úgy vettem le a nyilatkozataidból, mintha egy kicsit neked az otthon az ott lenne. Tehát amikor átlépsz a határon, akkor minthogyha egy picit még a levegő is megváltozna körülötted.
Igen, ez így van. Nagyon szeretek Erdélybe járni, illetve hazajárni. Nekünk minden rokonunk ott van, vagy ott volt, illetve tényleg nagyon sok minden köt oda. Most már azt kell mondanom sajnos, hogy egy picit kevesebbet tudok menni, ugye munka miatt, meg tényleg azért mindig van valami, főleg, hogyha a szezon elindul, meg azért ez az élsport, ez egy olyan dolog, hogy sokan nem értik meg, én is talán csak azért tudom megérteni, mert benne voltam, hogy azért tényleg ott kell lenni minden nap. És nem lehet versenyző nélkül edző, illetve fordítva sem edző nélkül versenyző. Amikor ott van a versenyző, ott kell lenni az edzőnek is, és így azért egy picit kevesebb időm van utazni.
Egyszer azt is mondtad, hogy a hosszú távú terveidben az szerepel, hogy ott telepszel majd le, és egy erdélyi jánykával ott éled a utolsó éveidet, amiből még van legalább 70-80.
Úgy legyen.
De hogyan tovább? Ugye nem tudtál kiteljesedni sportolóként, amit lehet korosztályosan megnyertél. Edzőként van-e olyan ambíciót, hogy a tanítványaidat hozzásegítsd a minél nagyobb sikerekhez?
Mindenféleképpen, viszont azért, mivel rövid ideje léptem ki az élsportból, ezért szeretnék nyitni mindenfelé. De elsősorban, sőt, csak a sporton belül maradni mindenféleképpen, és azért más területeken is fejleszteni magam, illetve kipróbálni, gondolok itt a mentál részére, illetve a mentális segítség adásra. De mindenféleképpen a torna közelében szeretnék maradni.
És hogyan nézed a tornaversenyeket a televízióban?
Hát nagyon nehezen, megmondom őszintén. Nagyon-nagyon-nagyon nehezen. Szerencsétlenségben, hogy azért olyan gyakran nem adják a televízióban, meg egyébként tévém az van, de adó az nincs, megkötve, mert abszolút nem használom, viszont a telefonom az teli van videókkal, mindig látom, ahogy az egykori versenytársak fejlődnek, haladnak, edzenek, és azért ott azért sokszor szakad a szívem.
De azért a gyász folyamat vége felé jársz?
Én úgy gondolom, igen, bár pont ma beszéltem egyik volt edzőtársammal, és pont ma panaszoltam el neki, hogy semmi nem lesz most már olyan. És akkor ő biztatott egy picit, hogy de igen, lesz jobb, és hogy meg fogom találni ugyanúgy a helyemet, ugyanannyira, mint a tornában a szerek mellett.
Balázs Krisztián, köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót.